ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van a János írása szerint való szent evangélium 20. részének 27., 28. és 29. versében. Megismétlem az ige helyet. János írása szerint való szent evangélium 20. részének 27., 28. és 29. versében így szól hozzánk Isten igéje. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, tegnap a lelkészi hivatalban egyik presbiter társunk ezzel a köszöntéssel lépett be az ajtón, Krisztus feltámadott. Mi pedig így válaszoltunk, akik már ott benn voltunk, bizonnyal feltámadott. Nagyon örültem ennek a köszöntésnek, mert ez a mi húsvéti ünnepünk lényege. Nem lehet helyettesíteni ilyen sablon szövegekkel, hogy kellemes ünnepeket. Volt egy plébános barátom, még mindig él, de nyugdíjas. Ő azt szokta mondani, ami kellemes, az a lábvíz. Mennyivel lényeglátóbb az ilyen köszöntés, hogy Krisztus feltámadott húsvét ünnepén. És aztán, amikor túljutottam az örömön, hogy ilyen köszöntéssel jött presbiter testvérünk, akkor elgondolkoztam azon, hogy honnan ez a nagy bizonyosság mi bennünk, hogy bizonnyal feltámadott. Hát ennyivel naivabbak lennénk a nagy sokaságnál, az embertömegnél, hogy mi teljes bizonyossággal hisszük azt, amit ők tagadnak. Mert be kell látni, ne szépítsük testvéreim, a hívő emberek is nagyon sokszor itt, ennél a pontnál botlanak meg, és esnek kétségbe. Itt feneklik meg a hitük, hogy bizonnyal feltámadott. Pedig hát hitünk fundamentuma, hogy Krisztus feltámadott. Azt olvasok a Bibliában, ha pedig Krisztus fel nem támadt. Hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Tehát ennélkül a bizonyosság nélkül minden hiába való, ami a mi hitünkkel kapcsolatos. A mi szerető mennyei atyánk készséggel lehajol hozzánk, a mi gyarlóságunkhoz, a mi esendős voltunkhoz, és könyörül rajtunk, amikor elbizonytalanodunk, amikor kétségek vesznek körül bennünket a feltámadással kapcsolatosan. Csak akkor hagy meg bennünket a hitetlenségben, ha a kérdéseink mögött a gonoszság van, a kivagyiság, a fellengősség. Érdemes megvizsgálni éppen ezért, hogy kik voltak azok, akiknek a feltámadott Jézus megjelent, akiknek jelt adott arról, hogy ő él. Hát elsősorban a tanítványuk. És azok az asszonyok voltak ebben a körben, akik mindig is hűségesen követték őt. De egy sort sem olvasunk arról, hogy megjelent volna a farizeusoknak, a sadduceusoknak, vagy a főpapoknak. A tanítványoknak azonban többször is. Mert az volt a célja mindenképpen a feltámadott Jézusnak, hogy azok, akik bizonyságot tesznek majd róla, szilárd hittel rendelkezzenek, olyannal, amit senki és semmi meg nem tántoríthat. Honnan a mi bizonyosságunk, amikor pneumatikus lelki testben sem láthatjuk Jézust, csak hallhatjuk a feltámadásáról való hírt bizonyságtevők szájából. Nagyon egyszerű a válasz. A feltámadásának a legnagyobb bizonyítéka a vele való találkozás. Amikor az Isten tisztelet közösségében, vagy magányos csendességünkben megszólít, amikor azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, valaki itt van mellettünk, aki hatalmas szavával, életformáló megszólításával megszólít bennünket. Volt-e már ilyen találkozásod Jézussal, amikor így megszólalt, hozzád szólt az áhítat az imádság csendjében? Ha volt, akkor már neked nem kell semmiféle bizonyíték, semmiféle dokumentum Jézus feltámadásáról. Lehet torinói lepel, de az legyen csak műkincs. Az nem feltétele az én hitemnek, mert van bizonyosságom. Elmondtam már a gyülekezetben valamikor, rádióadásban hallottam egy furcsa esetet régen. Egy idős embernek volt egy albérlője, és a lakás tulajdonosa megbetegedett. Hosszas kórházi kezelésre került sor. És az albérlő gondolta, ő már úgyse gyógyul meg. Eladta a lakást. És kijött a kórházból az idős tulajdonos, meggyógyult, nem tudott bemenni a lakásba. Hosszas járkálás lett a következménye, hivatalról hivatalra, neki bizonygatni kellett, hogy él, miközben ő maga ment el. És azt akarta mindenképpen elmondani a hatóságnak, hogy én vagyok az, aki bizony élek. És az én tulajdonom volt az a ház. Ugye milyen furcsa, mikor dokumentálni kell azt, ami a világ legtermészetesebb dolga, hogy hát ha egyszer meggyógyult valaki él, akkor minek azt bizonygatni? Ezért nem kell nekünk, keresztényeknek, semmiféle dokumentum azon kívül, hogy az élő Jézus Krisztussal lehet találkozásunk. Mert ő alkalmazkodik a mi gyarlóságunkhoz, a mi esendőségünkhöz, mint ahogy a történetben szereplő Tamáshoz is alkalmazkodott. Én semmiképpen nem marasztalnám el ezt a Tamást. Bár őt kikiáltotta a közvélemény, hitetlennek, kételkedőnek, még a szólásmondás is elterjedt, hogy én ebben és ebben a kérdésben tamáskodom. Ez a szóban forgó személy nem gonoszkodásból hitetlenkedett, kételkedett, hanem erősebb hitre szeretett volna jutni. Arra törekedett, hogy ő neki legyen olyan bizonysága, ami sziklaszilárdá teszi a hitét. Az ilyen kételkedésre, az ilyenfajta kérdezősködésre Jézusnak mindig szeretettel érkezik meg a válasza, nem utasít el. Olvasok a Bibliából, hogy miután Tamás nem volt ott Jézus első megjelenésénél a tanítványi körbe, nem írja az evangélium, hogy miért nem, nem is lényeges. 8 nap múlva megint megjelent Jézus, Az első jeladás önmagáról az volt, hogy a megszokott, tőle ismert köszöntéssel köszöntötte az ott lévőket, békesség néktek. De ha ez nem lett volna elég, azonnal Tamáshoz fordult, mert tudta, hogy Tamás kételkedésének, bizonytalanságának van ő rá most a legnagyobb szüksége. És azt mondotta, Tamás, nyújtsd ide az ujjadat. Tedd a dárda behatolásának a helyére a te kezedet, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Megismétlen testvéreim, hogy nem szabad elmarasztalnunk Tamást, mert az ő kérdezősködése, az ő kételkedése mögött a jó szándék volt, az erősebb hitre való törekedés. Az elítélés helyett inkább szerencsésebb, ha megismerjük, ki is ez a Tamás. Emlékezzünk talán arra, amikor Jézus üzenetet kapott a három testvértől, Máriától, Mártától, és ugye a harmadik volt a Lázár, azt üzenték, Uram, gyere, mert a mi testvérünk Lázár nagyon beteg. Azt olvassuk a evangéliumban, megmondom az ige helyet is, János evangélium a 11. részének a 16. versében. Tehát azt mondták a többi tanítványok, hogy Uram, ne menj Judeába, mert halálra keresnek ott. Egyedül a Tamás volt, aki ezt mondta. Menjünk el, hogy mi is meghalljunk vele. Ekkora odaadás, ekkora áldozatkészség volt ebben a kételkedőben. Aztán az is jellemző volt, hogy nem csak ilyen áldozatkész volt, hanem elég friss észjárású is volt, talán frissebb gondolkodása, mint a többi. Erre is van bibliai példa, amikor Jézus búcsúzik tanítványaitól, és azt mondja neki, hát elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Hogy hová megyek, tudjátok, és az utat is tudjátok. Ekkor valami logikai hézagot fedezett fel megint a friss észjárású Tamás, és azt mondta Jézusnak, Uram, nem tudjuk hová még, mi módon tudjuk azért az utat? János 14.5. Ő olyan ember, aki a logika fegyelme alatt élt. A logikai törvények voltak számára a meghatározóak. Ez nem rossz indulatú hitetlenség. Ez a többre jutás szent akarása. Az idősebbek talán emlékeznek egy evangéliumi énekre, a két háború között énekelték bibliórákon, nő egy betegben, vallásos estéken. Így kezdődik az ének, az Úr csodásan működik. Ennek az éneknek a harmadik verse így van, csak egy kicsit idézek belőle. Ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem ad. De a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Hát bizony, éppen ezért bátorodhatunk fel arra, ha van bennünk valami kétség, valami bizonytalanság. Mielőtt teljes Isten tagadásba süllyednénk, forduljunk bátran Jézushoz, Uram, segíts nekünk! Mint ahogy az az aggodalmaskodó, gyermeke betegsége miatt aggódó apa is mondta Jézusnak. Hiszek, Uram, légy segítség az én hitetlenségemnek. És könyörült rajta Jézus. A szavára is tudott ezután hinni. Kedves testvéreim, törekedjünk ilyen Krisztus élményre. Nem lehet alacsonyabb igényünk Jézus Krisztussal szemben. Nem lehet megelégedni olcsó ájtatoskodással. Ez kevés. Ettől mi nem jutunk előbbre lélekben, gondolkodásban. Jézus Krisztusnak saját magának kell hozzánk sietni. És könyörülni rajtunk. Ő lehajol hozzánk. És segít nekünk. A kételkedő Tamásnak is szeretettel mondta. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ige hirdetésem végén még csak azt szeretném kiegészítésül mondani, hogy ugyan miért boldogok, akik nem látnak és hisznek. Egyszerű a válasz a kérdésre. Azért boldogok, mert nem kell megjárniuk a kerülő utakat. Nem kell végigjárniuk a tévejgések útját, hanem ha megszólal nekünk, és azt mondja, hogy én élek, és ti is élni fogtok, akkor ez már életformáló erő. Ez már lendületet adó kijelentés a mi számunkra. Jézus Krisztus jelen van ebben a világban, és munkálkodik bennünk. Tudatosan figyelnünk kell, és észre kell vennünk, hogy mikor érintett meg ő a láthatatlanul jelenlévő? Mert hogyha erre mi nem figyelünk, akkor könnyen hiába valóvá válik az, hogy egészen közel van hozzánk, de mégse jut el szívünkig. Kedves testvéreim, én ezt a boldogságot kívánom mindnyájatoknak húsvét ünnepén, hogyha nem is látjuk testi szemeinkkel a feltámadott élő Jézust, mégis úgy fogadjuk őt, mint aki valóban itt van közöttünk. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. Amen. Köszönjük a példát, amit elénk adtál ígédben. Köszönjük, hogy voltak és vannak olyan bizonyságtevőink, akik igaz hitre jutottak a veled való találkozás nyomán. Köszönjük a Tamásokat is, a kételkedőket is, és könyörgünk értük, hogy ha elbizonytalanodtak, nehogy elmeneküljenek, de tőled még távolabb, még messzebb, a vaskos hitetlenségbe, hanem kérdezzenek, könyörögjenek. Jöjj, és adj nekem még nagyobb bizonyosságot. És ő bizonnyal megteszi ezt kérésünkre, mint ahogy annyi emberhez lehajolt már a bizonytalanságok idején. Köszönjük, Urunk, hogy ünnepet szentelhettünk, és rávilágítottál a hirdetett igékben a húsvét lényegére. Arra, hogy miért is szentelünk tulajdonképpen ünnepet? Hogy miért is maradt meg annyi időn keresztül ez az ünnep a keresztény világban? A külső tényezők mennyire bizonytalanok? Mennyire nem lehet építeni rájuk? Milyen gyorsan el tudja takarni a hó a zöld füvet, ahová a hímes tojásokat várják a gyerekek és a felnőttek. És sokan, akik az ünnepek perifériáján élnek csupán. Urunk, köszönjük, hogy olyan hittel ajándékoztál meg minket, amelyet a rendkívüliségek nem tudnak megzavarni. Köszönjük, hogy semmi nem veheti el a mi húsvéti örömünket, hogyha igazán őszinte a vágy mi bennünk a veled való találkozásra. Ne engedd el a kezünket akkor se, amikor elmegyünk szent házadból, amikor megkezdődnek majd a hétköznapok, az egyformaságok, akkor is éreztesd meg velünk, hogy élsz, és velünk jössz az úton. Köszönjük az együttlétet, és azért is könyörgünk, hogy akik egyik nap sem tudtak ünnepet szentelni a gyülekezet közösségébe, betegség vagy egyéb okok miatt, őhozzájuk is juss el szent lelked által. Aki áthatol időn és tereken egyaránt. aki a te lelked, akit ugyancsak te küldesz, azokhoz is, akik térben távol vannak tőlünk. Hallgasd meg a titkon, csendben mondott imádságainkat is. Amen.